T-Radio. A T-Radio. Jó estét kívánok, önök az Erkélyt hallják, amelyben Kis Benedek Józseffel beszélgettünk sok mindenről. Adási munkatársa Ányos Gábor, én Marosi Anta vagyok, a műsor házigazdája. Azt mondja nekem a felvételt megelőzően, hogy nincsen abban semmi különös, hogy a német hadseregbe toboroznak honnan? Bárhonnan?
Nem bárhonnan.
Honnan?
Az Európai Uniós országokból, egyébként nem csak Németországban van ilyen, hogy más országokból vesznek fel katonákat, hanem például Belgiumban is van, a belga haderőnél, a brit haderőnél is toboroznak külföldről, ciprusi haderőnél, legalább a 6 vagy 7 olyan Európai Uniós ország van, aki más Európai Uniós, ezt szeretném hangsúlyozni, Európai Uniós országból vesz föl katonákat személyi állományába.
Hát de így se tudják eldönteni, ki kicsoda. Hát milyen botrányok voltak a közelmúltban?
Hát az Európai Unióban van olyan szabad munkavállalás.
Nem úgy értve, a németeknél
volt. Emberek és áruk szabad mozgása, tehát ettől kezdve nyugodtan, ahogy felvetnek orvost, nem biztos, na, hogy olyan munkakörbe veszik föl, ahol titkos anyag birtokába jut, tehát attól kezdve nincs az semmi probléma, nem minden katona dolgozni titkos anyaggal, ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy elég komoly létszámgondokkal küzd a Bundeswehr is, nem szívesen mennek katonának, és ebből adódóan, hát egész pontosan megmondom, kb. 20 ezer embert keresnek. Tehát 20 ezer ember hiányzik 2024-ig. Úgy összességében ez nem sok.
Tehát, hogyha én most
és mivel német beszélek, nem jelentkezik, megkérdezik németül, az Európai
beszélek németül, jelentkezem, felvesznek.
Hát, hogyha ért valamihez. Tehát mondjuk nem ágyútöltelékeket vesznek föl, hanem lehetőleg olyan embereket, akiket már valahol kiképeztek és vannak valami szakismeret birtokába, mondjuk például a kiber küzdelemben tudják használni, mondjuk például programozó matematikus.
De nem találtak a saját a házuk táján.
Valószínű, hogy nem megmondom miért, azért, mert a hadseregben ugyan jó a fizetés, de hozzá kell tegyem azt, hogy a vállalatok elviszik az embereket. Tehát a jól képzett embereket, hát ugyanúgy Magyarországon. Itt is, hogyha elmegyünk Kecskemétre, megnézzük a kecskeméti repülőtérnek a katonállományát, a mérnököket, technikusokat, uram bocsánat, repülőgépszerelőket, úgy elviszi a Mercedes gyár, hogy csak néznek a hadseregbe, kiképzett emberek, egyetemet végzettek, elküldték iskolába, a gyár meg fölveszi a kész embert, és háromszor annyit fizetnek nekik. Hát most számoljuk ki, Németországban egy alapfizetés egy főhadnagy esetében kb. 5000 euró. 5000 euró mai áron átszámolva az mondjuk 1,5 millió forint. Magyarországon se főhadnagy, se rendőr, se katona 1,5 millió forintot nem kap. Tehát ettől kezdve ez is az alapfizetés, mondjuk bruttóba értendő, és ehhez még jönnek a pótlékok. Tehát akkor nyilvánvaló, hogy örömmel mennek. Na most itt ebből lehet egy olyan probléma, hogy a kelet-európai országokból, ahol lényegesen alacsonyabb a jövedelem, egy páran el fognak menni, és azt mondják, hogy akkor én a Bundeswehrbe fogok szolgálni. Itt a probléma az, hogy mit adnak nekik a fizetésen kívül, mert ugye, ha elmegy az illető katonának, akkor esküt kell tenni. Esküt tesz arra, hogy Németországot megvédi. Erre most ugye a különböző pártok beindultak, és elkezdenek azon vitatkozni, hogy tehát először is mi nem állítjuk, mondja az AFD, mi nem állítjuk vissza a sorkatonaságot, és akkor egyszerűbben meg lehetne oldani ezt a dolgot. Tehát már nem divatos sorkatonaság. Németországban sincs 2011 óta, tehát mondjuk ez nem egy nagyon jó érv, ez az egyik dolog. A másik dolog pedig azt mondja, hogy hát, hogyha valaki fölesküszik arra, hogy én életem árán is megvédem Németországot, akkor fölmerül a kérdés, hogy bocsánat, és nem kaphat állampolgárságot? Miért nem kapott állampolgárságot?
Ha már egyszer megvédte.
Ha egyszer megvédi az országot. Erre jönnek az okosok, és kitaláltak, hogy hát nem adunk állampolgárságot, adjunk nekik német útlevelet, mert hogy gyakran kell menni külföldre. Ahhoz meg nem árt egy útlevél, bár nem azért, mintha nem mehetne el bármelyik Európai Uniós útlevéllel külföldre. Tehát itt ilyen problémák vannak, ami pártpolitikai kérdés, hogy akár ezt hogy lehet megoldani. Nem sürgős ez a dolog.
Hát ezt akartam elemezni, hogy körülbelül milyen hatása jönnek. Elkezdte a szakértő úr.
Hogyha elszegődök Németországba, és azt mondom, hogy én a német hadseregnek a katonája leszek, akkor miért ne vétetném meg? Mondjuk felmerül a kérdés, hogy akkor is miért nem kapom meg a német állampolgárságot.
Jó, jó, persze visszafordultunk ebbe az irányba.
Ez náluk is felmerül ez a kérdés, de egyelőre még ez nincs jóvá hagyva. Tehát ez tulajdonképpen 2016 óta ez a vita folyik, még döntés nincs, úgy látszik, hogy próbálják ezt úgy minél tovább
húzni. Hát olyan súlyos nem lehet a helyzet.
Olyan súlyos nem, 20 ezer emberről van szó.
Ráérünk, hogy azért
20 ezer emberről van szó, tehát mondjuk ezen nem múlik a világ.
Hát azért sok ember, 20 ezer ember.
20 ezer sok ember, de azért Németországnak a lakossága 80 millió, tehát azért mondjuk 80 millió emberek közül könnyebben lehet találni, de nem akarnak menni, tehát egyszerűen nem akarnak hadseregbe menni emberek, mint hogy rendőrséggel se akarnak menni, és nem csak Németországban a probléma ez. Hát ebből...
Csak az lenne a magyarázata, hogy a civil oldalon sokkal többet lehet keresni, vagy nem értenek egyet bizonyos dolgokkal.
Hát a civil oldalon nincs kötöttség. Tehát a civil oldalon letett a munka, hogy az életünknek is mehet hozzá, itt meg bármikor berángathatják, elhelyezhetik bárhová, igaz, hogy biztosítják a lakhatási feltételek, stb. Pótlék meg minden, de hát nincs egy helyhez kötve az illető, tehát nem azt mondja, hogy én most akkor...
Jó, és a szakértő hogy látja, azért egy kis elemzést várnék ebben a tekintetben, azon túlmenően, hogy miért kezdem fönnakadni, mondja, hogy a szakértőről a felvételt megelőzően, tök természetes dolog, egy picit mélyebb elemzést, nem tudom, hogy remélhetünk-e?
Hát persze, hogy remélhetünk. Hát az a helyzet, hogy a elvárás, a követelmény az magasabb, mint amit a német állam fizet. A katonák részére, meg a rendőrök részére azt a pénzösszeget fizetik, mint az állami hivatalnokok részére. Tehát ugyanaz a fizetési kategória illeti meg, jó lehet természetesen a képzettségétől függ, és ez pótlékokban jelentkezik, de hát az a kötöttség, ami mondjuk a hadseregben van, bármelyikben, nem csak a németet veszem alapul, az nem kifejezetten vonzó erő a fiatalok részére.
Jó, csak azon gondolkozom, hogy ez csődje valaminek.
Hát nem csődje semminek.
Hazafias nevelés, ilyen jut eszembe.
Van ilyen, hogy hazafias nevelés, igen. Én láttam hasonló dolgot egy olyan országban, ahol Izraelről beszélek, ahol alapbizonyíték az, hogy katonai szolgáltat letöltse, meg különben elég nehezen kap állást az illető, és nagyon sokan nem szívesen mennek a cseregbe. 3 évre jegyzem meg
a
katonai
sem.
Szolgálatba. Ott sem, ahol tényleg be kell vinni az országot, mert időnként háborúk is vannak. Na most Németország esetében pedig, vagy az Európai Uniós hadseregek esetében, vagy a NATO, mindegy, hogy fogalmazunk, hát ott meg fönnáll az a lehetőség, hogy nem választás alapon megy Afganisztánba, vagy Djiboutiba, vagy nem tudom hova, hova éppen küldik, nem kérdezik meg, hogy van-e kedve menni, hanem közlik, hogy akkor a jövő hónap oda megy. Hangsúlyozom, hogy ez Európai Uniósokra vonatkozik, tehát nem másokra, és azon belül szabad mozgás van, mint ahogy most, ha mondjuk egy orvos elmegy, és úgy dönt, hogy Svédországban operál, meg kb. 8-szor annyit, vagy 10-szor annyit keres, mint Magyarországon, akkor nyilvánvalóan az egyéni döntés kérdése.
De szakértő, mi van az alvó ügynökökkel? Hát az ugye cikkeznek róluk, léteznek, soha nem lehet tudni, hogy mikor aktivizálódnak, és miért, és hogyan. Rend vagy Európai Uniós állampolgárokra számít a német hadsereg, de hát azt hogyan lehet majd szűrni, vagy egyáltalán akarják-e szűrni, hogy van-e ilyen múltja
feltétlenül, a jelentkezőnek? Ezt ma már lehet.
És erre nagyon nem lehet találni bizonyítékot.
Ezt ma már lehet szűrni, mert még egyszer hangsúlyozom, Európai Uniósokról van szó.
Jó, de itt él Magyarországon 25 éve, tessék.
Semmi problémát nem jelent.
Annak idején bejött, nem tudom milyen menekülként, palesztin menekültként, itt kapott lehetőséget élni az életét.
Nagyon,
szakmát csinál.
Nagyon sok.
Árulja giroszt, vagy valamit.
Megnézi
csinál
az ember az amerikai hadsereget, az amerikai hadseregnek a személyi állomány jelentős része külföldi.
Az rendben van, a morállal csak van baj.
Nem zavar
az amerikai
senki.
Hadsereg morájával időnként lehet hallani, hogy baj van.
Hát attól függ, melyik területet nézzük. Vannak bizonyos fegyverek, annak vannak problémák, mondjuk például mondjuk a tengerészgyalogosok esetében, de hát a tengerészgyalogosokat másra találták ki, nem kifejezetten az értelmiség részét képezik az amerikai haderőnek. De az igazság az, hogy hangsúlyozom, hogy Európai Uniós országban mennek, és hogyha onnan mennek, akkor ezek, szabad így kifejezni magamat, leinformálható emberek, meg lehet nézni különböző
nyilvántartásokat. De az alvúgynököket nem tudom leinformálni sehol se.
Az alvúgynököket most nem, ezeket az embereket nem olyan beosztásba teszik, ami mondjuk egy alvúgynök számára valamit is jelentene, tehát komoly titokat
csak
nem.
Csak bent van.
Most ha valaki
bent
elmény,
van a
mondjuk,
körbe.
Harckocsi vezető.
Jó, bent van a körbe, tudja a kódokat, tudja a térképeket, tudja, hogy hol lehet tankolni.
A térkép sem nagyon, most már GPS van.
Jó, akkor bárki, azt tudja a koordinátákat.
Bárki hozzáférhet, tudja. Nem okoz ez problémát. Tehát ez, nem, ez ma már nem a gondok közé tartozik. Itt a probléma az, hogy nincs elég ember, nincs minden technikához biztosító az, hogy ezeket tudják kezelni. És nincs az országon belül jelentkező. Tehát ez a probléma. Mint ahogy még a titkosszolgálat, meg kell nézni a brit titkosszolgálat interneten hirdet például. Sőt, megyek tovább, Mossad is hirdet internet, keres embereket. Most akiket oda fölveszik, azokat alaposan leellenőrzik. És attól kezdve kicsit nagyobb figyelem irányul rájuk, de végezhetik a munkájukat. Nem feltétlen azon a területen, ami a legérzékenyebb kategóriába tartozik. Hát ezért vannak a különböző biztonsági ellenőrzések.
Jó, és csak egy MI6, tarod egy hirdetést, ha nem tudom, hogy hol.
Föl is adott már többször. Föl is adott már
egy többször. Egy ilyen komoly szervezet.
Föl is adott már többször.
Miért nem keres a egyetemisták között, a nem tudom én ösztöndíjas, nem tudom milyen diákok
ott
között.
Ott is keres, sok
hát nem nagy hatásfokkal, hogyha egyszer az interneten
biztos,
vagy valahol
nem biztos, hogy sokan akarnak
hirdet.
Elmenni. Keresnek, aztán, hogy még ezt mire lehet felhasználni, mondjuk egy titkosszolgálatnál, ez egy más kérdés.
Mire lehet
nem biztos. Hát, hogyha van nekik egy külföldi személyük, akkor lehet, hogy valami más nevet is tud, amit jó ki lehet nekik használni, hogyha éppen szükség van.
Ezt nem értem.
Hát pedig teljesen világos.
Mire tetszik gondolni?
Mondjuk az alvóügynökre. Hát arra gondolok, hogyha valaki mondjuk olyan országból jön, ami a célországok között szerepel, és annak a nyelvét tudni kell, akkor mondjuk meg tudja mondani azt, hogy az illető, akivel most éppen beszélgetünk, hazudott-e vagy nem, vagy...
Ja, értem.
Vagy milyen egyébként származású.
Tehát ismerhetnek
akár a nyelvéből is meg
fontosak.
Lehet állapítani, hogy tudom, valaki tud magyarul valamennyire, nem biztos, hogy meg tudja mondani, hogy az adott személy az mondjuk Salgótarjánból van, vagy pedig Zalegerszeg.
Thank you. said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can't.
Ami életre kell. Tirádi.
Beszélgettünk Donald Trump és Putyin elnök találkozójáról, és az jutott még eszembe azóta, hogy minden olyan dolog, ami az amerikai elnök hozzányúl, véleményt mond, elveszíti a jelentőségét, hogyha ezt így folytatja.
Hát erre
azt a NATO előtt is veszít a presztízséből, nem?
Erre azt tudom mondani, hogy sajnos igaz. Tehát egy amerikai elnöknél maga az ország is más várna, tehát meg Egyesült Államok, annak a kongresszusa, vagy akár a saját adminisztrációja nem várná azt, hogy olyan nyilatkozatot tegyen, ami mondjuk őket leszólja. Hát az FBI-ra mennyi rosszat elmondott, hát nyilvánvaló, hogy ilyenkor megromlik a viszony, és ez nem jó. Tehát semmiképpen nem jó. Megromlik a viszony a szövetségesekkel, ami azt jelenti szélesebb értelmezésben, hogy a transatlanti kapcsolatok recsegnek, ropognak. Ez megint nem jó. És hát, hogyha tesz egy olyan kijelentést egy elnök, hogy ő jobban megbízik a Putyinba, mint a saját titkosszolgálatába, hát ez azért elég sértő, bár ezt utána ő cáfolta, hogy hát azt nem így gondolta, csak hát azt szokták mondani, hogy ha valamit nagyon magyarázni kell, akkor baj van.
Igen. Bizonyos értelemben talán segít neki most ebben a presztízsvesztéses helyzetben, hogy az észak-koreaiak úgy tűnik, hogy csak elkezdték leszerelni a nukleáris berendezéseknek egy részét.
Igen.
Ami ugye azért egy picit megerősíti a tárgyalási képességeket az amerikai elnöknél.
Én ebben nem bízom. Azért nem bízok, mert nincs egy világos úti terv, egy világos menetrend, arra vonatkozóan, hogy Észak-Koreának mit, milyen határidővel kell megoldania. Vagy legalább, hogyha van, akkor ez nem nyilvános, erről nem tudunk semmit. Mert hogyha most a jó sok objektum közül egyet, kettőt elkezdenek leszerelni, az bizonyos mértékben mutatja azt, hogy megvan a jó szándék, de ez lehet egy csomákolás is. Tehát nem biztos, hogy ők ezt komolyan veszik. Le kellett volna fixálni, de nem vagyok benne biztos, hogy ez nem történt meg, hogy mit is mekkora, és hogyan mekkora csinálják meg, jó, mikorra hát csinálják meg. Tehát ezt tulajdonképpen jelenleg nem látjuk.
Hallgattam a szakértő urat, és az ott eszembe, hogy ez a magyarázat, amit most hallottunk, ez ugyanúgy tükrözi az amerikai elnökkel szemben egy bizalmatlanságot.
Ez ugyanúgy tökéletes bizalmatlanságot is, így van.
Tehát a szakértő úrban is
azért mondom, hogy
van egy kételkedés.
Van bennem kételkedés, és én ebben nem hiszek. Én úgy látom, hogy egy kicsit megkintáztatták a Trumpot, meg az egész amerikai adminisztrációt. Szokták azt mondani, hogy az amerikaiak naívak, hát ez naivitásnak az egyik bizonyítéka, meg azt is tudjuk, hogy az észak-koreaiak rendkívül ravaszak, tehát csináltak ők már ilyen húzás korábban is. Most lehet, hogy tulajdonképpen ezt az egész dolgot a Trump elhitte, nem zárható ki a
szándékot, hogy ők
nem biztos, hogy a együttműködési szándék létezik, és ismereteim szerint az amerikai sajtó már többször jelezte azt, hogy a Trump közvetlen munkatársai az elnök urat óvták ezektől a túlzott elragadtatásoktól, és nem biztos, hogy tulajdonképpen őszinték a szándékai az észak-koreai vezetésnek. Mondjuk ez az amerikai gazdaságot nem teszi tönkre, hogy mennyi pénzt költenek el, mert rengeteg pénzt költenek el más célokra, és meg ez benne van a költségvetési dolgokban. Itt a helyzet az, hogy politikailag ez nem hasznos, tehát ennek nincs egy politikai hozadéka, legalábbis eddig ennek komoly hozadékát nem lehet látni, hogy aztán mi lesz később, nem tudom, jelenleg ez nem körvonalazódik, és nem lehet azt mondani, hogy van egy határozott állásfoglalás arra vonatkozóan, hogy hogy van a tovább, hol van az előre, mit akarnak, mint ahogy a Trump nem is hívta meg az észak-koreai vezetőt, Egyesült Államok pedig volt olyan, amikor egymás kezét fogdosták és kezet fogtak körülbelül 3 percenként, akkor mondta, hogy hát majd akkor meghívlak Washingtonba, és akkor folytatjuk ezt a tárgyalást. Ebből nem lett semmi.
Hát gondolom reggel, másnap reggel letolták a szállodai szobába,
hogy ezt el tudom képzelni, hogy mondták neki, hogy ezt még azért nem kellett volna mondani, de hát a Trump úgy nem nagyon figyelőd, hogy nekik mit mondanak, mint ahogy én azt olvastam ugye az amerikai sajtókban, hogy hát meglehetősen sok anyagot készítettek elő a Trumpnak erre a tárgyalásra, és ugyanúgy, mint a Putyin tárgyalásra is, és ott nem biztos, hogy az elnök úr azt elolvasta, tehát nem volt képbe. Ő zsebből játszik, adhok módon, aztán majd meglátjuk, mi lesz. Hát elég gyakran ez negatív hangsúly el. Mint ahogy a Putyinnál is, ugye találkozó után elég egyértelműen az volt a nemzetközi vélemény, közvélemény, hogy ezt a beszélgetést, meg ezt a csatát nem a Trump nyerte meg. Annak ellenére, hogy most a Trump próbál szépíteni a dolgokon, és ugye meghívja, vagy meghívta már az Egyesült Államokba a Putyint, aki nyilván el fog erre menni, aztán meglátjuk, hogy ennek mi lesz a folytatása, hogy mi lesz a vége egyáltalán. Tehát itt vannak elvaratlan szálak, és mondjuk nem is lehet egy kalap alá venni a Putyint és a Kim Jong-unt, ez természetes, de mind a kettőnek meg kéne legyen a stratégia az amerikai részéről, tehát az adminisztrációnak pontosan kellene tudni azt, hogy mit akar elérni.
Jó, de hát azért a Észak-Korea kapcsán azért ugye volt az elnöknek egy álláspontja, ami ugye arról szól, hogy egészen addig, ameddig markánsan nem lehet látni, hogy Észak-Korea teljesíti azokat a feladatokat, vagy azokat a vállalásait, amelyekről ezeken a megbeszéléseken szó volt, addig az Észak-Koreával szembeni szankciók változatlanul fennállnak.
Azok fönn is állnak, és ezt nem is fogják eltörni. Hál' Istennek erre a Trump se adott még utasítást. Tehát a Trump is azt mondta, hogy a szankciókat majd akkor, amikor teljesítitek azt, amit megígértetek, és nem is lehet látni azt sem olyan nagyon, hogy mondjuk a dél-koreaiakkal, ami legalább olyan fontos Dél-Koreának is, mint Észak-Koreának, haladnának előre a tárgyalások, és valamilyen témában megegyezik. Azt sem lehet elvárni, hogy mondjuk egy tárgyaláson minden kérdést rendezzenek. Tehát minden tárgyalásnak megvan a célja. és mondjuk nem egy végcélt kell megfogalmazni egy első tárgyaláson, akkor azt kell mondani, hogy kérem, ennek a tárgyalásnak az volt a célja, hogy fölvegyük a kapcsolatokat, a főbb kérdésekben megegyezünk, részleteket most még nem tudunk, van egy úti tervünk, és haladunk ezen úton, tovább meglátjuk, mi lesz. Hát azóta történt egy látogatás ugye az amerikai külügyminiszter részéről, aki ott volt, és gondolom, hogy elmondta a véleményt a észak-koreai vezetésnek, de úgy különösebben azok, hogy benetetik, hogy egy objektum leszerelését megkezdték, sok mindent nem tudunk, hogy mi történt.
Mi történt a nagyvilágban, ami foglalkoztatja a szakértőt? Túl vagyunk már a Putyin-Trump találkozón.
Ami a nagyvilágban történik jelenleg, az a nyári szabadságok időszaka, és tulajdonképpen egy holt időszak van, és ezt lehet látni a politikában is, hogy szerte a világon sokkal szabadságon vannak, tehát nem indult be semmi, nemzetközi szervezetek is ilyenkor azért egy kicsit alacsonyabb lángon működnek. Hát a Közel-Keleten folynak az események, természetesen azt lehet látni, hogy Szíriában azért komoly harcok folynak. Szíriában a délnyugati részén az országnak azért hát próbálják a kormányerők megtisztítani a lázadóktól azt a részt, ami a Izrael szemben lévő terület, tehát a Golán-felség szíriai oldala a Jordán határ irányába. Ott azért elég komoly tevékenységek folynak, aminek következtében ugye hát Oroszország részéről, Egyesült Államok részéről, Törökország részéről és Irán részéről hát elég sok olyan konfrontációt láthatunk, ami nem kifejezetten megnyugtató. Van itt mindig történik valami, tehát van nincs, hogy egyáltalán ne legyen semmi. Látjuk, hogy ugye Európában is azért mozgolódás van a menekült témában például, ugye ez a balkáni útvonal, ez időnként felújul, sajnos nem tudják megoldani egyáltalán azt a kérdést, hogy mi legyen a hajó beengedésével, vagy benemengedésével. Itt nagyon súlyos.
Az olaszoknál?
Az olaszoknál is, és máshol is, itt nagyon súlyos.
Hát ott már azért valahogy árnyalódott a kép, hiszen ott a hivatalos segélyszervezetek hajóin érkezőket befogadják.
Befogadják, igen, csak hát ugye egy új belügyminiszter ezt azt hitte, hogy most meg fogja váltani a világot, és ő lesz gyakorlatilag a megváltó. Hát ez nem jött be, mert halma az orrára kopintottak. Aztán utána látjuk Németországban is ezt a bajor kérdést, a Bajorországban azért gőzerve folyik a választási kampány. Ennek következtében ők is elsősorban, mivel a legjobban érintettek a migráns témában, erre összpontosítanak, és tulajdonképpen nem született megoldás. Hát megy a Duma gőzerővel, hogy a külső határokat meg kell védeni. Megy az elgondolások sorozata, hogy hol hozzanak létre az Európai Unión kívül, Európán kívül különböző szűrőpontokat.
Most a franciák,
egyetlen egy ország nem választott.
Igen, most a franciák, olvastam, hogy támogatják a líbiai választásokat?
Hát támogatják, de a líbiai vezető az egyértelműen megmondta, hogy Líbiában semmiféle menekültábor berendezéséhez nem járulnak hozzá. Ezt mondták az egyiptomiak, ezt mondták a tunéziak, ezt mondták a marokkóiak, akkor most hogyan tudjuk mi ezt erőltetni? Hát hogy lehet úgy létrehozni egy ország területén egy menekült tábort, vagy egy befogadó tábort, ha az ország nem járul hozzá?
Jó, de most itt a franciák, mintha választásokat támogatnák, ami ugye azért reménytelen talán, mert ugye el fog tűnni a pénz.
Az egyértelmű, hogy a pénz el fog tűnni, tehát hogyha pénzzel támogatják, az el fog tűnni. Itt a helyzet az, hogy itt az olaszok és a franciák között meg kéne egyezni. Mert ugye Líbia az alapvetően olasz érdek. Most a franciák is belekotortak ebbe az egész dologba, és a franciák azért mondjuk egy szélesebb sávot tartanak a kezükben, és több országgal tárgyalnak. Elsősorban a Száhal-övezetnek a lezárása érdekében. Ez a G5-ös című meghatározás alá tartozik, de pillanatilag ott sincs még döntés, és nem sikerül megállítani a menekülteket. Na most nem partnerok azok az országok, amelyek a földközi tenger északi részén vannak, illetve hogyha azt nézzük, hogy európai országokkal hogyan sikerült, vagy nem sikerült tárgyalni, akkor azt mondom, hogy nem sikerült tárgyalni, mert az albánok azt mondták, hogy köszönjük szépen ezt az igenlegű ajánlatot, de ők ebben nem akarnak beleszállni, bosnyákok nem akarnak beszállni, és hagyd ne folytassam tovább, hogy melyik európai ország nem akar még beszállni. Tehát tettük kezdve, ez az egész folyamat nem működik, leállt, majd meglátjuk, hogy a ősszel hogyan fog ezt tovább folytatódni.
Kis Benedek József szakértő, Magyar Hatodalmai Társaság elnök helyettese, adása munkatársa Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották.
Pirádió. Ahol otthon van.